Little G. Weevil, azaz Szűcs Gábor, rhythm and blues gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró és producer. Többszöri zenei díjnyertes, a Memphis-i International Blues Challenge győztese, lemezeit számos alkalommal a világ legjobb blues albumai közé sorolták. Élt Angliában, és közel másfél évtizedig az Egyesült Államokban. Élete nagy kalandjairól, drámákról, sikerekről, hihetetlen találkozásokról, kihívásokról és a blues iránti rajongásáról mesél a könyvében. Komoly tempó diktál az olvasónak, hol a műfaj legendás előadóival áll egy színpadon, hol egy rendőrrel vitatkozik az amerikai országúton. Egyszer a fiával tölt boldog napokat, aztán éppen a felesége szakító üzenetét olvassa. A könyv letehetetlen, és mire a végére érünk, már Little G. Weevil zenéjét is alaposan megismerjük, hiszen egy-egy sztoriból dal született, a könyv pedig megmutatja, hol hallgathatjuk meg őket. Ebben a beszélgetésben egyébként egy vadonatúj lemezről is hallhatnak majd. A könyv címe Játsz tovább, egy magyar blues zenész kalandjai a világban. Nyilván az első kérdés az, minek kell ahhoz történnie, hogy a zenész írni kezdjen?
2015-ben jött el ez a pillanat, amikor is, hogyha valaki egy kicsit a munkásságomat végigköveti, az tudja, hogy 1996-ban kezdtem el koncertezni, tehát kvázi 19 évvel később már annyi minden történt, mind zeneileg, mind pedig a magánéletemben, hogy emlékszem, hogy éppen válás után voltam, és már jó pár hónap eltelt, ahogy kisétált az asszony az ajtón, és megismerkedtem valakivel, és akkor úgy határoztunk, hogy összeköltözünk, no de ő nem szeretett volna abba a házba költözni, mindez Atlantában, ahol én éltem a feleségemmel, ezért elhatároztuk, hogy kiveszek egy nagyobb házat, hogy az ő gyerekei is elszüljenek, az enyémek is, és ez megtörtént, gyönyörű szép házat kivettem, 5 szobás, 2 garázsos, csuda jó minden, és nem jelent meg a hölgy. És emlékszem, hogy leültem így az üres lakásra, a padlóra, hogy ezt senki nem hiszi el. Ezt le kell, hogy írjam.
Egyébként számos olyan dolog történt, amire ezt mondja az ember, hogy ezt nem hiszi el. Szóval olyan magasságok és olyan mély pillanatok is vannak, vagy heti időszakok, hogy fölzaklatja az embert a könyv.
Igen, ezt már mondták mások is, és épp ezért tartottam fontosnak egyébként, hogy megírjam a könyvet, mert szerintem nagyon tanulságos. Valljuk be, ugye nyilvánvalóan egy olyan emberrel, aki kvázi és nem negatív szempontból a hétköznapi emberek életét éli, tehát bemegy reggel dolgozni, este hazamegy, és akkor ugye évtizedekig ez van. Ugye sokkal kevesebb inger éri azt a szemét, mint mondjuk egy olyan zenészt, aki utazik szerte a világban. Ugye én 20 országban koncerteztem, 3 országban éltem életvitelszerűen, és mindenféle néppel találkoztam, mindenféle emberrel találkoztam, és hát ugye a zenész élet, pláne a blues zenész élete, ugye ez nem fenékig telj fel, nekünk nagyon sokat kell menni, úgy mondják egy mai divatos szóval, hogy networking, tehát egyfolytában menni kell ahhoz, hogy az ember új kapcsolatokat építsen, hogyha van egy helyzet, vagy egy lehetőség, akkor ő rá emlékezzenek, őt hívják, és a blues zenész ugye effektíve népzenész. És én, mint zeneszerző is, ugye most már idén a 7. lemezem, szóló lemezem jön ki, csak is saját szerzeményekkel, ezzel azt akarom mondani, hogy mivel zeneszerző, szövegíró is vagyok, én a muzsikámban a saját életemről írok őszintén, és ezt úgy is próbálom előadni. Tehát tényleg az ember minden alkalommal oda kell, hogy tegye magát, mert ezért jönnek az emberek, ezt szeretnék látni, hogy az ember a szívét, lelkét, a vérét adja, hogy átjöjjön az az üzenet. Úgyhogy ez elég kimerítő egyébként, most hogyha belegondolunk, hogy 24 év alatt én több mint 2000 koncertet adtam.
Odavinni és magyar zenészként nekik megmutatni, ahonnan ez származik, és a blues hazájában zseniális művészekkel együtt föllépni. Ezt hogyan lehet lelkileg földolgozni?
Éreztem én is, hogy tehetséges vagyok, de én azért mentem ki, mert én tanulni szerettem volna. Tehát itthon én már jó 8 évig, mielőtt én 2004-ben mentem ki, 96-tól 2004-ig ugye én már itthon zenélésből éltem, de én magammal nem voltam elégedett. Tehát én nem úgy mentem ki, hogy na most akkor én kimegyek, megmutatom, hanem én nagyon jól tudtam, hogy valami hiányzik az én saját muzsikámból, és én azért szeretnék kimenni, hogy tovább fejlesszem magam. Azért volt bennem egy ilyen kisebb fajta dac, vagy valami hasonló, ugye, mert itthon azért már benne voltam a körforgásban. Nagyon emlékszem, hogy 2004. augusztus 30-án volt azt hiszem az utolsó magyarországi koncertem, és szeptember 6-án én már mosogattam Alabamában. De tudtam, hogy miért megyek ki, és én azt reméltem, hogy majd ugye én magamba szívom az afroamerikai kultúrát, megismerem a nyelvet, és a blues zene mögött létező kultúrát, amit én mindig próbálok hangsúlyozni, hogy magyar népzenét sem lehet kottából játszani, mert az az érzelmi töltés nem lesz meg, ha az ember nem ismeri a kultúrát. És én ezt kerestem. Az én stílusom ott alakult ki az Egyesült Államokban, körülbelül olyan másfél év után kezdtem el érezni, hogy változik a játékom, és én az első saját szerzeményeimet is ott írtam.
Az a csodálatos ebben a történetben, hogy egyszer csak ott van egy színpad, akármilyen kicsi helyen, vagy akármilyen nagy helyen, és itt van ez a fiatalember, aki fölmegy arra a színpadra, és soha többet nem jön le. Mert hogy ott tartják, tehát hogy oké, hogy mosogatni ment egy szállodába, mert kellett a munka, de nem volt az olyan hosszú ideig ez a feladat.
Birminghamben voltam 8 hónapot, ott végül is 2 hónapot mosogattam, utána átvettek egy másik részlegre, aztán, amikor Birminghamből felköltöztem Memphisbe, ott is pár hónapról volt szó. Egyszerűen arról van szó, hogy a zene szeretete vitt előre, és azt kell, hogy mondjam, hogy az az alázat, amit én érzek a blues muzsika iránt, és nyilván az, hogy azért mégiscsak már jó pár évig játszottam, tehát én tudtam, hogy megállom a helyem színpadon, persze az Egyesült Államok, de én inkább bedobom magam a mély vízbe, és akkor próbálok úszni. Szerintem az első igazi sikerélmény az volt, amikor a Beale Street, a Memphis-i Beale Streetről beszélünk, ahol a történet egy része játszódik, mert hogy Memphisben laktam 2 évig. A Beale Street az ugyanolyan, mint a New Orleans-i Bourbon Street, tehát egy szórakozó negyed, végestelen végig blues klubok vannak, és akkor ott vannak a zenekarok. Na most Memphisbe költözve nekem az volt az álmom, hogy akkor majd ez a gócpont, mint a sportolónak az olimpia, és nekem itt valahogy egy fellépési lehetőséget kellett kapjak. Hát nyilván, mikor oda költöztem, kutyát nem érdekelte egy magyar zenész, úgyhogy azt találtam ki, hogy keresek valami civil munkát a Beale Street-en, és akkor majd hátulról közelítek, és ez a terv be is vált. Tehát fölvettek mosogatónak az egyik bluesklubban, és aztán később ugyanabban a bluesklubban kaptam lehetőséget először, hogy játszok, de az is egy olyan véletlen folytán alakult, hogy én mindig néztem a zenekarokat, mikor volt egy pár perc szünetem, és csak akkor az egyik fellépő, Earl the Pearl, egy idősebb afroamerikai úriember, látta, hogy mindig ott áll a kötényben, és akkor keddenként játszott mindig, emlékszem, és akkor megkérdezte, hogy játszom, és mondom, játszom, és akkor felhívott, de én közben munkaidőben voltam, és ott kötényben oda a gitáros adta a gitárját, és én játszottam velük egy számot, közönség szerette, kérték, hogy játszunk még egyet, és az a lényeg, hogy utána az étterem menedzser félre hívott, és megkérdezte, hogy van a zenekarom, és én azt hazudtam, mert nem volt, de akkor egyszer van ilyen lehetőség, hogy az emberre ráfigyelnek 10 másodpercre, és akkor azt mondtam, hogy van. Akkor jöjjek jövő héten játszani hétfőn, és akkor így kaptam az első fellépési lehetőséget, és akkor én már egy pár hónapja játszottam ott, de éreztem, hogy valahogy ez így nem jó, attól függetlenül, hogy én behoztam a forgalmat, de láttam az utcában egy afroamerikai hölgyet, hát 130-140 kilós hölgyet, Louisiana Mojo Queen, és a lényeg az, hogy próbáltam őt beszervezni, hogy csináljunk együtt zenekart. Ő az utcán játszott bóra valóért, és szerintem fantasztikus volt, amit csinál, hogy akkor én majd becsatlakozom az ő zenekarába, de hát már volt gitárosa, és mondtam, hogy de én jobb vagyok annál a gitárosnál, próbálj ki engem, és mondta, hogy jó, hát akkor mint a csütörtökön itt a parkban, a WC Handy Parkban játszunk, gyere föl, és akkor emlékszem, hogy az a park, az egy olyan helyszín, ahol többnyire a helyi afroamerikaiak ott a környékről szórakoznak, akiknek esetleg nincs pénzük bemenni a klubokba. Tehát az volt az első olyan élmény, hogy én több száz afroamerikaival nézek ott szemben, a zenekar is mindenki ugye fekete volt, és akkor jön ez a kis gyerek, hát akkor voltam 20-akárhány éves, és akkor nekem meg kell mutatni, hogy mit tudok. És én a mai napig azt állítom, hogy se előtte, se utána nem játszottam soha olyan jól, mint aznap este, és ott emlékszem, hogy ott mindenki megőrült, ez a kis fehér gyerek, hát akkor még ráadásul le is borotváltam a fejemet normálisan, és tényleg úgy néztem ki, mint egy kölyök, és itt úgy üvöltöztek ott az emberek, sikítoztak, a lányok dobálták fel a bugyikat színpadra, szóval nekem ez volt az első élményem, hogy fú, basszus. És hogyha az ember így végignézi az elmúlt lemezeimet, tulajdonképpen végig tudja kísérni az egész életemet. Mert ugye minden, ami történt van benne a dallamokban, a szövegekben. Azt említsük meg, hogy a könyvben egyébként van 22 QR kód, tehát mivel így az életemből merítettem a szövegeket, a dalszövegeket, igaz történetekről van szó, és ahogy írtam a könyvet, így egy-egy jelenethez, amiből dal született, oda tettem egy QR kódot, tehát az olvasó oda tud menni a telefonjával, és a QR kód egy dalhoz vezet, itt meg tudja hallgatni a jelenetből született dalt is.
Egészen különleges élmény így olvasni egyébként, hogy közben szól a zene.
Kipróbáltad?
Hát na, na.
Akkor jó.
Kiderül a könyvből, hogy nem a gitár volt az első hangszer, hanem a dob, és az is, hogy valami egészen megszállott módon kerestette ezt az utat.
Az én testvérem, a bátyám basszusgitáros volt, tehát én rajta keresztül láttam először így testközelből élőben zenészeket játszani, és az engem teljesen magával ragadott. Oké, én rockzenész volt, de én úgy szerettem bele a dobba. És emlékszem, hogy az S-Modell zenekar basszusgitárosán járt órákra, én meg az S-Modell zenekar dobosához kezdtem el járni Geresics Ferenchez dobórákra, de nekem ez annyira megtetszett ez az egész. Én ilyen későn érő gyerek voltam, nekem úgy nem volt kedvem semmihez. Tehát amikor más úgy nyolcadikos korára tudja, hogy hova szeretne tovább tanulni, én nem tudtam, fogalmam sem volt. Nekem csak a zene volt az agyamban, de akkor nekem azt mondták a szüleim, hogy zenei középoktatás nincsen, valamilyen normális iskolába kell menni, ugye, és akkor így esett a kereskedelmi szakközépre a választás. De mondom, ha az ember valamibe beleszeret, és esetlegesen úgy érzi, hogy van hozzá tehetsége, akkor tüzön-vizen keresztül azt próbálja végigvinni, mert ugye nekem volt egy életképem, 16 évesen azt gondoltam, hogy én senkinek nem akarok a csicskája lenni. Ez bizonyos. Tehát ez tuti. És valahogy a magam ura tudtam lenni, az ember odaül a gitárhoz, és az tényleg csak a saját magán múlik, hogy ezt most milyen szintre fejleszti, és én azt gondoltam, hogy nincs megállás, tehát hogyha azt szeretném, hogy én életem végéig abból éljek meg, amit szeretek szívből csinálni, akkor nincs mese, akkor fejlődni kell, és ezért haladtam minden elég gyorsan, mert én minden napomat ezzel töltöttem. Ahogy így teltek az évek, és ugye az könyvből is kiderül, hogy azért jó, azért ebben a nagy nyomásban azért baromira ki tud égni az ember, el tud fáradni, és ugye jó párszor volt olyan pillanat az életemben, hogy hagyom a francba az egészet, leteszem a gitárt, keresek valami civil állást, főleg ugye az ember, amikor családot alapítana, akkor meg hát ugye számos olyan helyzet van, hogy már annyit mentem, már annyi mindenhol voltam, és még mindig nem vagyok ott anyagilag, hogy azt mondjam, hogy fú, de jó, abban, hogy kiég az ember, és valahogy mindig úgy alakult az életben, hogy az utolsó pillanatban mindig jött valami, ami sikerült megint, és akkor ami adott még egy lökést, mint hogyha az univerzum, vagy Isten, vagy bármi visszarugdosna a helyemre, hogy na, menjél vissza ez a te utat. Tehát valahogy lehet, hogy viccesen hangzik, de bármikor abba akartam hagyni, mindig történt valami nagyon pozitív, ami adott nekem egy újabb pár évet, vagy egy újabb lemezt. Ezért is a könyv címe Játsz tovább, mert ez egy ilyen sztori, és emlékszem, a könyv utolsó oldalait írtam, amikor csörgött a telefon, és kaptam egy olyan ajánlatot, hogy hát lehetne ingyen felvenni egy élő lemezt, és akkor basszus, az ember szeme megint elkezd csillogni, hogy hát még élő lemezt nem vettem fel, akkor lehet, hogy mégis meg kéne azt csinálni.
Végülis a beszélgetésünk apropója is egy lemez bemutató lényegében, a könyv bemutató mellett.
A lemez bemutató lett volna ugye november a MIPA nagyteremben, de hát ugye a vírus miatt ez elmaradt, de a lényeg, hogy Play On címmel jelent meg a 7. szólólemezem, és tulajdonképpen ez az első olyan album, ahol bár én írtam az összes dalt és a szöveget is, csak három dalt énekelek, illetve kettőt szólóban, és egy pedig Forrest Ritával duóban, a többi dalra pedig hívtam énekeseket. Ez volt az első ilyen kísérlet, van két énekes Angliából, Dion Bennett és Ian Siegel, illetve a magyar színeket Mohamed Fatima, Jónás Vera, Fian, már említett Forrest Rita és Andrész Jonatán képviselik, illetve az egy feldolgozás dal, a lemezen az az a magyar Mógix zenekart, Gábugi Csabi szerzeménye, azt még közösen adjuk elő Bugival, és Szena Dagadúval, ő is becsatlakozott erre a dalra, nagyon boldog vagyok ezért, úgyhogy közel 20, vagy pont 20 zenész közel működött ezen az albumon, ugye még a Jambalaya fúvós szekció, meg az én kísérő zenekarom őten, úgyhogy egy kivételes szerintem, és nem csak szerintem, a kritikusok szerint is a műfajban egy egyedülálló lemez született, ami december 31-én jelenik meg.
Amiről eddig szó volt, az egy diadalmenet, egy remek zenész klasszikus útja, de a hullámvölgyekről még nem esett szó. Látszik, hogy mindig a magánélet volt az, ami nem összeegyeztethető ezzel az életvitellel, mert esetleg a társaid nem voltak megfelelők, hogy ezt az életet bírják melletted, vagy miért? Vagy rosszul választottál, mert ilyen van, hogy az ember néha rosszul választ.
Egy rossz választás biztos volt, az az angliai történet, az szerintem az egy elhamarkodott dolog volt, de ettől függetlenül...
Az első fiad anyja?
Igen, igen. Azt szerintem elhamarkodtam, de a többi, hát nézd, az az igazság, hogy a nők védelmére kelve, azért ezt nagyon nehéz elviselni hosszú távon. Tehát amennyire izgalmasnak tűnik kívülről, tehát van egy ember, aki folyamatosan megy, keresi a lehetőségeket, és mivel a blueszenész ugye nem egy túlfizetett fajta, neki nincs olyan, hogy most akkor csinálok egy 10 állomásos turnét, és akkor abból annyit viszek haza, hogy majd mit tudom én, 2 hónapig megint nem kell útnak eredni. Sajnos ilyen nincs. Tehát nekünk 15-20 koncertet kell csinálnunk egy hónapban, és hogyha az azzal jár, hogy 10-szer repül az ember kontinensről kontinensre, akkor ez van. Ezt elviselni hosszú távon nagyon nehéz. Tehát sok hölgy hamarkodta el, talán a feleségem is ezek közé tartozott, aki bátran bevállalta, csak ugye amikor a realitás beüt, akkor jönnek a konfliktusok meg a problémák. Egyébként ugye 2 gyerkőcöm van 2 anyukától, mikor ugye teljesek voltak a hölgyek, vagy ilyesmi, egyből letettem a gitárt, elmentem egy civil melót találni, ugye hotelbe, tehát hogy az anyukák körül tudjak tenni, meg segíteni, meg ilyesmi. Ezzel nem volt probléma, de egyik hónapban nagyon jó jön a pénz, következő hónapban kevésbé. Ugye ez fárasztó lehet egy társnak.
Nagyon különleges a könyvedben, hogy ha az ember nem ismeri ezt a műfajt, akkor is át tudja élni veled azokat a pillanatokat, amikor egy-egy legendás előadóval találkozol. Tényleg ez milyen csodálatos lehet. Esetleg egyet elmesélnél, ami neked fordulópont volt az életedben. Másrészt pedig, hogy el lehet azt mondani, hogy a blues műfaja az mennyiben más, mint az összes többi műfaj, szóval mi az, ami abban összesűrűsödik?
Az én véleményem szerint a blues zene a világ legőszintébb muzsikája. Én azt mindig elmondom, hogyha esetleg erre kerül a sor, hogy az emberek nem is tudják, hogy mennyi blues-t hallgatnak nap, mint nap, mert a ma létező elektromos muzsikának az alapja, mint a blues zene. Mondjuk, hogyha felhozok egy ilyen dalt, hogy Michael Jacksonnak a Billie Jean című dala, az egy totálisan blues dal. Csak egy dalt ugye 100féleképpen lehet hangszerelni, így az a dal ilyen popposra lett hangszerelve, de hogyha egy blues zenész meghallgatja azt a dalt, akkor egyből azt mondja, hogy aha, ez a Jimmy Reed-nek a Big Boss menje. Tudod, ami az 50-es években egy ilyen blues sláger volt. Ennek szerintem sok összetevője van, tehát mivel pentaton skálában van, eredendően minden ember, mikor elkezd magában dúdolni egy dallamot, pentaton skálában dúdol. Ezért szoktuk mi azt mondani, hogy ez az emberek zenei skálája. És szerintem azért zeneileg is úgy nagyon könnyen emészthető, tehát bárki számára szerethető, hogyha az jól van játszva. Ezért is maradhatott fönt, ugye most már 2020-at írunk, tehát tulajdonképpen eltelt, mondhatjuk, hogy 100-120 év mióta blues lemezeket készítenek, és még mindig itt vagyunk, még mindig csináljuk, még mindig van egy új generáció, néha népszerűbb, most a kevésbé népszerű időszakban vagyunk, de ettől függetlenül ezek a legendák hatalmas dolgokat vittek végbe, és ugye én akkor szerettem bele abban a műfajba, amikor még nem volt internet. Mi VHS tehát videókazettákat nézegettünk, bakelit lemezeket hallgattunk, és ugye hát azért Magyarország még, mivel hogy nem volt internet, azért hát még nagyon messzinek ezek a legendák, csak elérhetetlen alakoknak tűntek. És hát az az élmény, hogy eljut az ember arra a földre, és ráadásul abban a városban él, ahol ők, sőt ugye a Beale-t azon az utcán járok, ahol ők jártak, sőt ahol én mosogattam a Blue City Café, ott Jerry Lee Lewis ugyanazon a helyszínen törölgetett asztalt az 50-es években. Tehát ez egy zenerajongó számára, pláne egy blues zenerajongó számára, ezek hatalmas dolgok, és nekem emlékszem, hogy a választóvíz az volt, mikor 2003-ban, akkor még ugye itthon voltam, felkértek, hogy legyek az előzenekara egy amerikai bandának, az Anson Funderburg is Rocket, Sam Miles-el, és akkor jöttek Budapestre, majd másnap Egerben, és Budapesten megnyitottam előttük az estét, és a menedzser Podlovics Peti volt, és megkértem a Pétert, hogy hát kérdezzem már meg az Ansont, aki egy akkor már 8-szoros amerikai blues zenei díjas előadó volt, Sam Myers pedig a legendás Elmore James-el játszott, ő pedig a Sam Myers egy vak afroamerikai szájharmonikás énekes volt. Tehát eleve a jelenség önmaga egy szenzáció volt, és megengedték, hogy játszak velük másnap Egerben. Ez azt hiszem 2004 februárja, és akkora megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen legendákkal egy színpadon állni, és én akkor döntöttem el, hogy innen valahogy biztos, hogy el kell mennem, és mit ad Isten, pár hónappal később, mikor már sikerült kijutnom, az első utam Amerikába az Arkansas Heritage Fesztiválra vezetett, amit King Biscuit Fesztiválnak hívtak akkor, ahol Anson Funderburg is fellépett. Tehát nem tudom, 8-10 hónap, és ott megpaskoltam a vállát, ott a fesztivál megfordulva, és akkor azt mondja, hát mit kereselte itt? Pedig csak egyszer találkoztunk. És én mondom, hát mondtam, hogy kiköltözöm, és akkor, hogy, amit látunk filmekben, ezek az amerikai turnébuszok, amik itt csillognak, villognak, az ezüstös buszi csillog-villog kívülről, az a Rocket busz, és akkor fölvitt egy a zenekari buszra, meg ilyesmit, tehát ezek elképesztő élmények, és ugye ilyen és ehhez hasonló sztorik tömkelege van benne a könyvben. Én úgy próbáltam összetenni ezt a könyvet, mint hogyha egy filmet néznék, és én úgy gondoltam, hogy talán ez odarakasztja az olvasót. Mostanában biztos, hogy nem írt senki ilyet.
Little G. Weevil-lel, azaz Szűcs Gáborral beszélgettem Játsz tovább, egy magyar blueszenész kalandjai a világban című könyvéről, ami a Trubadur kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, holnap is lesz egy órás könyvben utazom 10 órától, és egészen szerdáig, minden hétköznap 3 alkalommal, sőt kedden egy újabb külön kiadásban várom önöket remek vadonatúj könyvekkel. További kellemes rádiózást kívánok!